Hírek a Szent István Rádióban.
A szuverén máltai lovagrend vezetőjével, Franz John Dunlap nagymesterrel is találkozott Súlyog Tamás vatikáni látogatása során, miután 14. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta. A köztársasági elnök köszönetet mondott a magyar-máltai szeretetszolgálat munkájáért, kiemelve a Kárpátalján, illetve a hazánkba érkező ukrajnai menekültek mellett végzett segítő szolgálatot. Miután a Szentatya magánkihallgatáson fogadta Súlyog Tamást, aki a békéről és a keresztény értékek védelméről váltott szót a pápával, Pietro Parolin bíboros államtitkárral is megbeszélést folytatott az aktuális nemzetközi helyzetről. A kormány a brüsszeli nyomás ellenére fenntartotta és fenntartja a rezsivédelmet, ezért továbbra is a magyar családok fizetik az unió legalacsonyabb gáz- és áramszámláját, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés tavaszi ülésszakának első ülésén mondott napi rendelőtti felszólalásában. Egész Európában csak Magyarország volt képes a rezsistopra, tette hozzá Orbán Viktor. A kormányfő arról is beszélt, az ukránok által előidézett vészhelyzetet elhárították, a stratégiai olajtartalékokat megnyitották, az ország energiaellátását biztosítják. Az ukránok nyíltan fenyegetik a magyar kormányt és személyesen annak vezetőit is, de a nemzeti kabinet nem enged semmilyen zsarolásnak, jelentette ki Orbán Viktor, aki kiemelte, Brüsszelnek kötelessége lenne, hogy Magyarország oldalára álljon, de nem teszi. Európa ezt a háborút nem bírja pénzzel, bele fog rokkanni, és évtizedekre nyakig eladósodik. A kormány álláspontja szerint ebből Magyarországnak ki kell maradnia, jelentette ki. Előrevetítette, hogy Brüsszel és a nagyobb európai országok háborúra készülnek Oroszországgal, ennek következményei pedig beláthatatlanok lesznek. A magyar kormány semmilyen Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az Európai Unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást hazánk irányába a barátságvezetéken, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az EU-s külügyi tanácsülést megelőzően. Szijjártó Péter arról számolt be a vezetékkel szembeni újabb dróntámadással kapcsolatban, hogy már elhárították a tatárföldi szivattyúállomásban keletkezett károkat, így minden szakasz üzemképes, kizárólag az ukrán állam döntésétől függ, hogy újraindul-e a kőolaj szállítása. A tárcvezető részletesen kifejtette, az ukránok a magyar blokkolás következtében nem férhetnek hozzá a hadi kölcsönhöz, és az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot sem fogadják el. Véleménye szerint nem az uniós tagállam Magyarországra kellene nyomást gyakorolni Brüsszelben, hanem az EU-n kívüli Ukrajnára. Magyarország és Szlovákia ultimátumait a Kremlnek kellene címezni, írta az ukrán külügyminiszter az ex-közösségi oldalon. Ez a két ország nem tarthatja túszként fogságban az egész uniót. Felszólítjuk mindkét országot, hogy folytassanak építő jellegű együttműködést és viselkedjenek felelősségteljesen, közölte Andrij Sibiha. A kijevi diplomácia irányítója az EU külügyek tanácsában hangsúlyozta Ukrajna béketeremtésre való készségét és szorgalmazta Európa nagyobb részvételét a béke folyamatban. Ezzel egy időben kiemelte az Egyesült Államok vezető szerepét. Az ukrán elnök szerint országa győzni fog az Oroszországgal vívott háborúban és visszaszerzi az elfoglalt területeket. Volodymyr Zelenszky a háború kezdetének 4. évfordulója előtt adott interjút a BBC brit közszolgálati televíziónak. Ebben úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin orosz elnök tulajdonképpen már ki is robbantotta a 3. világháborút, mivel ha most nem állítják meg, ő sem fog megállni Ukrajnában. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy tehát ukrán győzelem alatt az összes elfoglalt terület visszaszerzését érti-e. 2026 első hónapjában az államháztartás központi alrendszere 32 milliárd 300 millió forintos többlettel zárt, írt a részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Magyarország pénzügyei rendezettek, jelezte a tárca. Végül az időjárásról. Előbb újra beborul, majd ismét szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró, szorványosan zápor, húzápor előfordulhat, nagy területen lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5, napközben 8 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
With his shame, oh shame, babe.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. február 24-én kedden. A technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai nap kelte időpontja Mátyás napján 6 óra 28 perc, a napnyugtájé pedig 17 óra 14. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen kérem a következőt, című egészségügyi perceinkkel folytatódik a Szent István Rádió reggeli műsora. Utána időjárás előrejelzést és útinformot hallanak, valamint a napverse is elhangzik, és ebben Reményik Sándor Fáklya verem előtt című versét Sárosi Kinga mondja el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána a Szívem első gondolata Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától ma is Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána híreket mondunk, majd a Szentek Szent Életű Emberekben a mai napon Szent Mátyás apostolról hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldogávatásáért, és 8 óra előtt még programajánlóval is jelentkezem. Kedves hallgatóink, műsorismertetést a szokott időben, tehát a 8 órai híreket követően hallanak legközelebb. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben az ekcémáról beszélget dr. Horváth Ádám gyógyszerésszel, a Miskolci Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának egyetemi adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagyon fontos az, hogy kint hideg van. Értelemszerűen, amikor ugye kint vagyunk, kint tartózkodunk, akkor az egyik legfontosabb és legalapvetőbb dolog, ahogy tudunk ezzel ellen védekezni, az az, hogy például felöltözünk rendesen, és kesztyűt húzunk. Alapvetően ugye a kezünket fogja érinteni ez a tünet együttes. Azzal már, hogy kesztyűt veszünk, ugye védjük a kinti hidegtől a kezünket. Ugye a másik gyakori dolog, ami ilyenkor történik, főleg a téli időszakban, de ez akár nyáron is jelentkezhet, az a nagyon gyakori kézmosás. Ugye ha kintről bejön az ember, nagyon fázik ugye a keze, esetleg buszon utazott, megfogta ugye a kapaszkodót. Mi az első dolog? Beérünk mondjuk a munkahelyre, vagy hazaérünk, és ugye kézmosás történik. Hideg van kint, jó ötletnek tűnhet ugye egy forró, szappanos kézmosás, viszont ezzel tovább tudjuk rontani a tüneteket, ugyanis a forró víz, illetve a különböző kézmosó szappanok, azok tovább ronthatják a tüneteket, tovább száríthatják a bőrünket, valamint ugye a szappanokban, illetve különböző tisztálkodási szerekben, tusfürdőkben, samponokban is találunk egyébként rengeteg segédanyagot, ami tovább száríthatja a bőrünket. Ez egyik ilyen szempontból legjelentősebb ilyen adalékanyag vagy segédanyag, ez a nátrium lauril szulfát, vagy az angol rövidítéséből SLS-nek is szoktuk ismerni. Ez egy nagyon gyakran használt segédanyag, és nagyon jól ismerjük a mellékhatását, hogy roncsolni képes nagyobb koncentrációban például a bőrünknek a védekező képességét, ami szintén hozzávezethet az ilyen tüneteknek a kialakulásához. Tehát amit ilyenkor lehet esetleg javasolni, az gyakorlatilag egyrésztről a védelem a kinti hőmérséklettel szemben, másrésztről amikor beérünk, akkor a kézmosás fontossága elengedhetetlen, viszont arra figyeljünk, hogy ez inkább egy langyos, melegvizes kézmosás legyen, szappant értelemszerűen alkalmazhatunk, de inkább érdemes valamilyen olajosabb jellegű készítményt használni, És ami például szintén egy gyakori hiba, hogy kézmosás után, kéztörléskor nagyon alaposan dörzsöljük a kezünket. Ja, akinek ilyen ekcémás tünetei, hideg ekcémás tünetei vannak, ott érdemes óvatosan felitatni a vizet ugye a kezünkről, ezzel is megakadályozva azt, hogy tovább dörzsöljük a kezünket igazából.
Na most mi elsősorban kézről beszélünk, de megjelenhet ez például az arcunkon is, vagy a testünk más részén?
Meg alapvetően, ugye a hideg ekcéma az első körben azokat a területeket fogja érinteni, ami legjobban ki van téve ugye a külső környezetnek gyakorlatilag, ugye ez a kezünk lesz, de arcon is megjelenhet egyébként. Ugye a sima ekcémás, allergiás ekcémás tünetek, azok pedig testszerte jelentkezhetnek alapvetően.
Elhangzott egészségügyi perceinkben az ekcémáról beszélgetett dr. Horváth Ádám gyógyszerésszel, a Miskolci Egyetem gyógyszerésztudományi karának egyetemi adjunktusával Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most néhány szó a várható időjárásról. Ma észak-északnyugat felől határozottan elkezd vékonyodni, csökkenni a felhőzet, és ma nagyrészt gomoly felhős napos időre számíthatunk. A nap első felében fokozatosan csökken a csapadék esélye. Délutántól főként a Miskolc-Békéscsaba vonal környezetében alakulhatnak ki további záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet ma nagy területen kísérik erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 10 és 14 fok között alakul. Észak-keleten lehet ennél hűvösebb az idő. Késő estére 0 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő. És most nézzünk szét az országban, hol hány fokot mutatnak a hőmérők. Békéscsaba 8 fok, Budapest 7, Debrecen 6. Győröt 8 fok van, a Kékesen 1, Miskolcon 8. Napkor 4 fok, Paks 8, Pécs 9. Sármelléken 6 fok van, Siófokon, Szegeden 8, Szolnokon 9 és Szombathelyen 8. Sátoraljaújhely 4 fok, Ittegerben 6 fok van és Jászberényben 7. Fertő Rákos 2020 óta tartja a napi melegrekordot 21,1 Celsius fokkal, és mínusz 22 fok a hidegrekord 1909-ben Sopronban, február 24-én ennyit mértek. Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen, legáltalánosabb panaszként fejfájás és migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat. A cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. És most az utakról, út- és látási viszonyok. A Dunántúlon szinte mindenütt, illetve Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében is esik vagy szemerkél az eső. Kisvárda és Vásárosnemény közelében kötfoltokat jelentettek. A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata szinte mindenütt vizes, nedves, bár az északkeleti ország részben felszáradó, száraz burkolat is előfordul. Mindenhol jó látási viszonyok mellett lehet autózni, bár a köddel érintett területeken 100-300 méter közé rövidülhet a belátható útszakasz hossza. Balesetről hál' Istennek nem érkezett jelentés, nézzük az egyéb híreket. A 3-as főúton Miskolcon, a József Attila úton, a Vitéz utca kereszteződésénél csőtörés miatti helyreállító munkálatokat végeznek. A 187-es kilométernél egy szakaszon a belváros felé vezető külső sávot lezárták. És a 25-ös főúton Eger belvárosánál a 13-as kilométernél a közműhálózatot újítják fel. Ez időre 200 méter hosszan a Kerecsend felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Nógrád vármegyében az ipójáradása miatt továbbra is zárva tartják a Drégei Palánk és az országhatár közötti útszakaszt az 1-es és a 2-es kilométer között. És végül a kompok. A Tisza felső szakaszán nem jár a komp, Tisza Adony és Aranyosapáti, Tisza Bercer és Tisza Karád, valamint Tímár és Zalkot között. a Tisza középső szakaszán nem üzemel a Komp, Tisza Tardos és Tisza Lök, Tisza Dorogmai és Egyek, Nagykörű és Fegyvernek, valamint Nagyrév és Tisza Bök között. A Tisza középső szakaszán a Tiszadob-Tiszalusz közötti Komp újra üzemel, és a Ponton hidat is összeállították. A Tisza alsó szakaszán Csongrád és Csépa között a Ponton hidat összeállították, azon éjjel-nappal át lehet hajtani, nem ért a Komp, nem üzemel. A Dunán-Neszmély és Dunaradvány között az alacsony vízállás miatt nem közlekedik a Komp. Visegrád és Nagymaros között újra menetrend szerint vizik át a járműveket. Lórév és Adony között 7 és 17 óra között óránként ismét jár a Komp. Nem üzemel a Sajon a Gerincs-Sajószöged járat, valamint a Szamoson Olcsvapáti és Olcsva között sem üzemel a Komp. Nem lehet átkelni a Kőrösön sem a Mezőtúr Szarvas közötti Komppal, az csak tavasszal indul újra. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
Óriás súly a bánat, elnyűjt nagy kabát, rám nőtt lassan bőrömmé vált. Fakó szürkére színez, még jól sem áll, eddig hordtam, mégis jó lesz eldobni már. Hey, hey. Hey, hey. Oh, oh. Sorsunk, mikor elhagy, mint hűtlen jó. Örgent tovább.
nap verse. Reményik Sándor. Fákja verem előtt. Talán csatornát javítottak. Tán repett csövet forrasztottak össze. A város föld alatti erei megpattantak valahol, azt keresték. Dolgoztak napestig, térdig lucsokban. Azután hazamentek. Utánuk tátva maradt egy veremszáj. Fákját tűztek a veremszája mellé. Lobog. Hányszor láttam így éjjel, útközépen, fákját verem előtt. Miért nem tudok most nyugtan tovább menni? Sötét lelkemből sötét éjjel pillék kirajzanak. Kergetőznek a piros jel körül. Lobog. Lobog. A vízióim körül udvarolják. Micsoda jel? Hány verem tátong most a nagyvilágon? Farkas verem, halál verem, pokol verem, gondosan előkészített verem. Csak fákja nem ég a verem előtt. Voltam-e én? Vagytok-e ti? Lesznek-e ők ilyen magányos éjj lobogás? Vigyázz kiáltás tévejgő felé. Fákja verem előtt. Közülünk ki fogja megérdemelni a sírfeliratot? Másnak világolt, amíg önmagát emésztette meg. Fákja verem előtt. Lobog. Lobog. A vízióim körül udvarolják, és felrémlik egy másik fákja kép. Fákját tűz ki a győztes hadvezér ős hadiok szerint a meghódított város piacán. Éj van. Itt-ott még zajlik a tusra, lappang a gyilkos kétségbeesés. A fákja ég. Amíg a fákja ég, hajnalik talán, várja irgalom azt, aki elhajítja fegyverét. Ilyen fákját tűzött az Isten is, a farkasvermes világ közepébe. A fákja ég. Ki tudja, meddig még? Boldog, ki elhajítja fegyverét, s rábízza magát győzelmes kezére.
Reményik Sándor Fákja verem előtt című versét Sárosi Kinga mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890-ben született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja a Pásztortűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári Áll néven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé, az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Reményik Sándor 1941-ben hunyt el szülővárosában, Kolozsvárott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Hétfői adásunk témái: a nagybőti időszakban fedezzük fel újból keresztségünk gazdagságát. Leó pápa homíliája a római Jézus szíve templomban. Nagybőjben gyakoroljuk a bűnbánatot imával és az irgalmasság cselekedeteivel együtt. A Szent Atya úrangyala imája. A béke nem halasztható el. Halkassanak el a fegyverek Ukrajnában. Leó pápa felhívásai. Igen, igen, nem, nem. Szemben a most ez, most az helyezkedéssel. Erik Várde, norvég trappista püspök első nagybőti emlékedése a Vatikánban. A nagybőti időszakban fedezzük fel újból a keresztségünk gazdagságát. Leó pápa homíliája. Nagybőt első vasárnapján a termini pályaudvar közelében levő Jézus Szent Szíve plébánia templomban bemutatott szentmisén 14. Leó pápa mélyreható emlékedést tartott a nagybőt jelentéséről és a keresztség kegyelméről, amely elkíséri egész életünket. Jézus követésére ösztönöz és maradéktalanul tiszteletben tartja a szabadságunkat. A hamvazás szertartásával néhány nappal ezelőtt megkezdődött nagybőt egy intenzív liturgikus időszak, amely lehetőséget kínál számunkra, hogy újra felfedezzük keresztségünk gazdagságát, és Jézus megtestesülésének, halálának és feltámadásának köszönhetően teljesen megújult élekkel éljünk. Kezdte a homíliáját Leó pápa, majd elmélyítette a nagybőt első vasárnapján a Teremtés könyvéből elhangzott olvasmány és a Jézus megkísértéséről szóló evangéliumi szakasz tanítását. Párbeszédben egymással az olvasmány és az evangélium hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy ismer felfedezzük a keresztség ajándékát, mint kegyelmet, amely találkozik szabadságunkkal, fejtette ki szentbeszédében a pápa. A Teremtés könyvének elbeszélése, amely visszavezet minket teremtményi állapotunkhoz, elsősorban nem egy tilalom, hanem inkább egy kapcsolat lehetősége a teremtmény és teremtője között. Az ember ugyanis szabad akarattal rendelkezik, hogy elismerje és befogadja a teremtő másságát,
l'alterità del creatore,
aki elismerje és befogadja a teremtmények másságát. A kígyó éppen ezt akarja megakadályozni, azt sugallva, hogy minden különbséget el lehet törölni a teremtmények és a teremtő között. Azzal az illúzióval csábítja el a férfit és a nőt, hogyha birtokukba veszik azt, amit ő szerinte Isten meg akar tagadni tőlük, akkor olyanok lesznek, mint Isten. Leó pápa megállapította, hogy a Teremtés könyvének ez a leírása egy felülmúlhatatlan remek mű, amely a szabadság drámáját ábrázolja. Az evangéliumi szakasz Krisztus megkísértésének jelenete alapvetően arra az ősi dilemmára ad választ, amely felteszi a kérdést: megvalósíthatom-e életemet a maga teljességében, ha igen mondok Istennek? Vagy ahhoz, hogy szabad és boldog legyek, meg kell szabadulnom ő tőle? Leó pápa arra mutatott rá, hogy Jézus felfedi valódi emberségét, feltárja az embert önmaga számára.
Rivella l'uomo a se stesso.
A Szent Atya idézte a Gaudium et Spes zsinati konstitúció tanítását, miszerint az ember misztériuma csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán. Isten fia, aki szembeszáll az ősi ellenség csábításaival, megmutatja nekünk az új embert, a szabad embert, a szabadság megnyilvánulását, amely akkor valósul meg, amikor igent mondunk Istennek. Ez az új emberség a keresztelők útnál születik meg, hangsúlyozta Leó pápa arra buzdítva, hogy ebben a nagybőti időszakban ismét fedezzi fel a keresztség kegyelmét, a bennünk lakozó élet forrását, amely dinamikusan elkísér bennünket, maradéktalanul tiszteletben tartva szabadságunkat. A pápa kifejtette, hogy a keresztség dinamizmusa nem korlátozódik a szertartás tér- és időbeli kereteire, hanem a szentségben kapott kegyelem szüntelenül elkíséri egész életünket. egy benső hang, amely arra ösztönöz, hogy váljunk hasonlóvá Jézushoz, és felszabadítja szabadságunkat, hogy az Isten és a fele barátunk szeretetében találja meg végső beteljesedését. A keresztségnek ez a kapcsolati természete arra hív, hogy barátságban éljünk Jézussal, és belépjünk az Atyával való közösségébe. Ez képessé tesz bennünket arra is, hogy hiteles közelséget éljünk másokkal, olyan szabadságot, amely az ördög javaslatával ellentétben nem a saját hatalmunk keresése, hanem az önátadó szeretet.
Ma amore che si dona.
Amely mindannyiunkat testvérekké tesz, tanította Leó pápa, majd idézett Szent Pálnak a Galatákhoz írt leveléből, miszerint nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. A Szent Atya homíliájában ezután felidézte elődjét, 13. Leó pápát, aki arra kért a Boszkó Szent Jánost, hogy éppen ezen a helyen építse fel a Jézus Szent Szíve templomot, mert megérezte ennek a helynek központi jelentőségét a termini pályaudvar mellett, a város egyedülálló útkereszteződésében, amely az idők folyamán még fontosabbá vált. Leó pápa örömmel állapította meg, hogy a plébánia közösségével való találkozás során különleges összetartozást tapasztalt meg tagjai között, ma sorra vette a térség kihívásait. A városrészben számos a fiatal egyetemista, sokan ingáznak munkájuk miatt, vagy éppen munkát kereső bevándorlók. A fiatal menekülteket a szomszédos épületben fogadják be, és a szarézi szerzetesek kezdeményezésére találkozhatnak hasonlókorú olasz társaikkal, lehetőség nyílik, hogy integrációs projekteket valósítsanak meg, számos hajléktalan pedig a közeli Caritas épületében talál menedéket. A Szent Atya utalt korunk ellentmondásaira, amelyek megnyilvánulnak a térség mindössze néhány méteres körzetében. A kényelmesen utazók, szemben a hajléktalanokkal, a jóságban rejlő hatalmas lehetőségek, szemben a rohamosan terjedő erőszakkal, a becsületes munkavégzés iránti vágy, szemben a kábítószer kereskedelemmel és a prostitúcióval. A ti plébániátok feladata, hogy gondoskodjon ezekről a valóságokról, hogy a térségben az evangélium kovásza, a közelség és a szeretet jelképe legyen. Hangzott a pápa buzdítása, majd a Szent Atya köszönetét fejezte ki a szaréti szerzeteseknek, fáradhatatlan munkájukért, arra biztosítva mindenkit, hogy továbbra is legyenek környezetükben a fény és remény kis lángja. Homíliája végén Leó pápa a segítő Szűz Máriához fohászkodott:
Maria Auxiliatrice,
támogasson bennünket utunkon, erősítse meg bennünket a kísértés és megpróbáltatás pillanataiban, hogy teljes egészében maradéktalanul megéljük Isten gyermekeinek szabadságát és testvériségét. Nagybőjben gyakoroljuk a bűnbánatot, imával és az irgalmasság cselekedeteivel együtt. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben, miután visszatért a római termini pályaudvar közelében levő Jézus Szent Szíve plébánián tett látogatásáról, Leó pápa az apostoli palota ablakába köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, arra buzdítva, hogy újítsuk meg együttműködésünket az Úrral, és kötelezzük el magunkat, hogy kivirágoztatjuk életünket a maga teljes szépségében. Ma, Nagybőjt első vasárnapján az evangéliumi szakasz arról szól, hogy Jézus a Szentlélek vezetésével a pusztába megy, ahol megkísérti az ördög.
E viene tentato dal diavolo.
Kezdte beszédét a Szent Atya. Miután 40 napig bőjtölt, Jézus érzi emberségének a súlyát, fizikai szinten az érséget, erkölcsi szinten pedig az ördög kísértéseit. Ugyanazt a fáradtságot éli át, amelyet mindannyian megtapasztalunk utunk során, és az ördögnek ellenállva megmutatja nekünk, hogyan győzhetjük le a csalásokat és csábításokat. Az élet igéivel a liturgia arra hív bennünket, hogy úgy tekintsünk a nagybőti időszakra, mint egy fényes útra, amely során az ima, a bőt és az alamizsna révén megújíthatjuk együttműködésünket az Úrral, megvalósítva életünk egyedülálló remek művét, hangsúlyozta Leó pápa. Engedjük meg az Úrnak, hogy eltávolítsa a foltokat és meggyógyítsa a sebeket. amelyeket a bűn okozhatott életünkben, és kötelezzük el magunkat, hogy kivirágoztatjuk életünket a maga szépségében, egészen a szeretet beteljesedéséig, ami az igazi boldogság egyetlen forrása. A pápa megjegyezte, hogy természetesen igényes útról van szó, és fennáll annak a kockázata, hogy elbátortalanodunk, vagy hagyjuk, hogy elámítsanak bennünket a megelégedés kevésbé fárasztó útjai, mint a gazdagság, a hírnév és a hatalom. Ezek azonban, amelyek Jézus kísértései is voltak, csak szánalmas pótszerei annak az örömnek, amelyre teremtve lettünk, és végül elkerülhetetlenül és örökre elégedetlenek, nyugtalanok és üresek maradunk.
Inquieti e vuoti.
Szent VI. Pál pápa ezért tanította, hogy a bűnbánat távol áll attól, hogy szegényé tegye emberségünket, azt gazdagítja, megtisztítja és megerősíti egy olyan látóhatár felé haladva, amelynek végcélja az Úrban való szeretet és ráhagyatkozás, idézett Leó pápa elődje, penitelméni kezdetű, a bűnbánat fegyelméről szóló apostoli rendelkezéséből. A bűnbánat működben tudatosítja korlátainkat, erőt ad, hogy leküzdjük azokat, és éljük Isten segítségével egyre intenzívebb szeretett közösséget ővele, és egymás között mutatott rá Leó pápa. Azt tanácsolta, hogy ebben a kegyelmi időszakban gyakoroljuk nagylelkűen a bűnbánatot imádsággal és az irgalmasság cselekedeteivel együtt, adjunk teret a csendnek, hallgattassuk el egy kicsit a televíziókat, a rádiókat, az okostelefonokat. Elmékedjünk Isten igéjéről, járuljunk a szentségekhez, hallgassuk a Szentlélek hangját, aki a szívünkben szól hozzánk, és hallgassunk egymásra a családokban, a munkahelyeken, a közösségekben. Szánjunk időt azokra, akik egyedül vannak, különösen az idősekre, a szegényekre, a betegekre. Mondjunk le a felesleges dolgokról, és osszuk meg megtakarító dolgainkat azokkal, akik szükséget szenvednek. Leó pápa utalt Szent Ágoston tanítására,
come dice Sant'Agostino,
miszerint imádságunk, amelyet alázatban és szeretetben, bőtölésben és alamizsnálkodásban, mértékletességben és megbocsátásban, jó dolgokat adva és a rosszakat vissza nem adva, a gonosztól eltávolodva és jót cselekedve végzünk, eljut a mennybe és békét ad nekünk. Végül az úrangyala elimádkozása előtt 14. Leó pápa arra buzdított beszédében, hogy nagybőti utunkat bízzuk Szűz Máriára, az édesanyára, aki mindig segít gyermekeinek a megpróbáltatások során.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismételten határozott felhívást intézett a felelősökhöz, haladéktalanul kössenek tűzszünetet és lépjenek a párbeszéd útjára. A Szent Atya arra buzdított, hogy imádkozzunk a meggyötört ukrán népért és mindazokért, akik a világ minden részén háborúk miatt szenvednek. A béke nem halasztható el. Sürgető szükség van rá, amelynek teret kell találni a szívekben, és felelős döntésekben kell megnyilvánulnia, hangsúlyozta Leó pápa, majd erőteljesen megismételte felhívását. Hallgassanak el a fegyverek, szűnjenek meg a bombázások, haladéktalanul kössenek tűzszünetet, és fokozzák a párbeszédet a béke felé vezető út megnyitása érdekében. Leó pápa mindenkit arra kért, hogy csatlakozzon az imákhoz a meggyötött ukrán népét és mindazokért, akik emiatt a háború miatt és a világ minden konfliktusa miatt szenvednek, hogy a régóta várt béke ajándéka felragyoghasson napjainkban. A Szent Atya ezután köszöntötte a római híveket, és az itáliai és a különféle országokból érkezett zarándokokat, közöttük a szlovákiai Privigye város iskolás csoportját, valamint bátorító szavakat intézett azoknak a társulatoknak a tagjaihoz, amelyek közösen kötelezték el magukat a ritka betegségek leküzdése érdekében. 14. Leó pápa végül mindenkinek kellemes vasárnapot és szép nagybőti időszakot kívánva búcsúzott a Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívőseregtől. Igen, igen, nem, nem. Szemben a most, ez most az helyezkedéssel. Erik Warden, norvég trappista püspök első elmékerése. Erik Warden püspök norvég trapista szerzetes február 22-én vasárnap délután az apostoli palota Szent Pál kápolnájában megkezdte a Szent Atya és a római kúria számára tartott lelki gyakorlatát. Első emelkedését Berépni a bődbe címmel tartotta meg, amelyben határozottan kérte, hogy szüntessük meg magunkban a haragot, ami a béke legnagyobb ellensége, és helyezzük magunkat Isten oltalmába. A kúria lelki gyakorlata nem nyilvános, nem is közvetítik, ellenben Verden püspök mindegyik emelkedéséről közzétesz egy angol és olasz nyelvű összefoglalót. Első emelkedésének foglalata. A nagy bőt szembesít minket a lényeggel. Elvezet minket egy anyagi, szimbolikus térbe, amely megszabadult a felesleges dolgoktól. Azokat a dolgokat, amelyek elvonják a figyelmünket, még ha önmagunkban jók is, most egy időre félretesszük, és így szabadon vállaljuk az érzékektől való tartózkodás időszakát. A Krisztus példájához és parancsolataihoz való hűség a keresztény hitelesség védjegye. A megtestesített béke mértéke, az a példaértékű béke, amelyet a világ nem adhat meg, Jézus állandó jelenlétéről tanúskodik nekünk. Fontos hangsúlyozni ezt a pontot, mivel az evangéliumot oly gyakran használják fegyverként a kultúrharcokban. A keresztény szavak és jelek bármilyen célű manipulációjával határozottan szembe kell szállni. Ugyanakkor fontos, hogy a téves eszméket ne csupán méltatlankodó ellenvetéssel igazítsuk ki, hanem mutassuk meg nekik, miben is áll az igazi lelki küzdelem. A keresztény béke nem egy könnyű élet ígérete, hanem egy átalakított társadalom feltétele. Itt az ideje, hogy megfogalmazzuk a keresztény béke radikális természetét, annak igazságos, bátor önátadásban álló gyökerét, miközben egyidejűleg emlékeztetjük magunkat és másokat is, Klímakosz, létrás Szent János hallatatlan szavainak igazságára, a harag a legnagyobb akadálya annak, hogy a lélek bennünk lakjon. Az egyház békét old a nagybőti programjainkba. Nem kisebbíti felhívását a bűnök és a káros szenvedélyek elleni küzdelemre, hanem arra buzdít, hogy a beszédünk legyen igen-igen, nem-nem, szemben a most ez, most az helyezkedéssel. Ezért az egyház a nagybőti küzdelem kezdetén egy békét hozó dallamot kínál nekünk, mint ennek az időszaknak a muzsikája. Több mint 1000 éven át a nagybőt első vasárnapjának római liturgiája állandó elemként megőrizte ezt a gyönyörű szépségű traktust, amely felkészült az evangéliumra, vagyis Krisztus pusztai megkísértésének a szövegére. A traktust a nagybőti miséken az Alleluja helyett énekeljük, amely most a Qui Habitat kezdetű 9-rendi zsoltár, aki a magasságbeli oltalmában lakik. Ez egy zenei egzegézis, amely megérdemli a figyelmünket, tehát nem egy elavult esztétikai erekje. A traktus ugyanis létfontosságú üzenetét közvetít. Szent Bernard figyelt fel erre az üzenetre. 1139 nagybőtjében 17 prédikációból álló sorozatot tartott szerzeteseinek ebben a Qui Habitat témában. Azt vizsgálja, mit jelent kegyelemben élni, amikor a gonosz ellen harcolunk, amikor előmozdítjuk a jót, megvédjük az igazságot, és követjük a rabszolgaságból az ígérő földjére vezető kibonulás útját, anélkül, hogy jobbra vagy balra letérnénk. Így megőrizzük a békét magunkban, tudva, hogy ami néha hasonló a borotva ellenjáráshoz, mégis alatta örök karok vigyáznak ránk. Arra hív minket, hogy megújult lelkesedéssel kötelezzük el magunkat egy szerető és tiszta tanítványosság mellett. Tanította Erik Warden trappista püspök a vatikáni lelki gyakorlat során. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Szent Mátyás apostol személyét és alakját az apostolok cselekedetei őrizte meg számunkra. Ő az egyetlen apostol, akit nem maga Jézus, hanem az egyház választott ki, mégpedig a Szentlélek sugallatára, Júdás árulása és halála után. Mátyás azok közül való volt, akik az apostolokkal együtt jártak Jézussal kezdettől fogva, vagyis az Úr tanítványa volt már nyilvános működésének kezdetétől. A kiválasztás két egyformán alkalmas jelölt között történt. Az apostolok imádkoztak, majd sorsot vetettek, és a sors Mátyásra esett. Ez nem a véletlen műve volt, hanem a Szentléleké, aki már az első közösséget is vezette. Szent Mátyás további életéről a Szentírás nem beszél, de a hagyomány szerint Júdeában, majd Etiópiában vagy Kappadókiában hirdette az evangéliumot. Egyes források szerint mártír halált halt, más hagyományok szerint természetes halállal halt meg, de az egyház a vértanúk között tiszteli. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, mondja Jézus a mai evangéliumban. Szent Mátyás emlékeztet minket arra, hogy Isten hívása nem mindig látványos vagy azonnal érthető. Néha a hosszú évek csendjében készít fel minket a küldetésre. Amikor azonban elhangzik a hívás, akkor válaszolni kell. A szeretet gyümölcse az engedelmesség és az öröm még akkor is, ha az út olykor rejtve marad mások szeme elől.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend az Éneklőegyházból lett összeállítva. Az első a 646-os, az Örvendezzünk mindnyájan az Úrban. Felajánlásra a 144-es lesz a Futva jöttem el ibéd, míg áldozás alatt a 812-es, ez így kezdődik, új parancsot adok néktek. És kivonulásra végül a 253-as számú ének csendül fel, az Örvendezék hangos dicsérettel kezdetű. Még egyszer az énekszámok, tehát mind a négy az Éneklőegyházból, sorrendben a 646-os, a 144-es, a 812-es és a 253-as. Imádkozzanak velünk!